Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből olvasom. Ezt a levelet vesszük hétről hétre, úgyhogy most húsvét vasárnap is innen van az alaptextusunk. A harmadik fejezet 18. versétől a 23. versig olvasom. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is. Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Krisztus feltámadásának az üzenete valóban összefoglalható ebben a két szóban, minden a tiétek. Amit Pál apostol hirdet a korintusi gyülekezetnek, és ami visszhangozza azt, amit a feltámadott Jézus mond, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ha Krisztusé minden hatalom menjen és földön, ha minden a lábai alá vettetett, ha ezt jelenti a halálból való feltámadás, akkor az a kérdés van velünk, hogy hogyan lehet az ő mindene, a mi mindenünk. Rendben, hogy minden az övé, de mit jelent ma reggel, amit az apostol rólunk mond, minden a tiétek? Három kérdés köré csoportosítva próbáljuk magunkhoz venni a húsvéti örömhírt. Kié lehet minden? Mi ez a minden, és hogyan lehet a miénk? Kié minden? Kiről beszél az apostol? Senki ne csapja be önmagát, kezdi a levél jelen részletét. Ne csapjátok be magatokat. Ne csaljátok meg magatokat. Ne vezessétek félre magatokat. Mondja a korintusiaknak, mert mindebben nagyszerű szövetséges az emberi büszkeség. És ezért, ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek, azt most csak én teszem hozzá húsvét reggelén, ebben a világban akkor legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. Mert kié lesz a minden tiétek nagy felismerése? Mert ki fog végére jutni a nagy kérdéseknek? Mert ki az, aki eljut Isten titkaiig, a megfeszített és a feltámadott Krisztusig? És Pál apostol visszatér oda, ahol már volt ebben a levélben, visszatér a nagy paradoxonhoz. Aki bölcs akar lenni, annak bolondá kell lenni. Aki bölcs akar lenni Isten szerint, annak bolondá kell lennie világ szerint. És aki nem lesz bolondá, azt éppen a saját bölcsessége csapja be. Úgyhogy próbáljuk ezt a nagy paradoxont a feltámadás evangéliumára alkalmazni. Hogyan juthatunk el arra a hitre, arra a bizonyosságra, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból? Hogy valóban neki adatott minden hatalom, és hogy vele együtt minden a miénk. Hogyan nyerünk bizonyságot arról, hogy a halál, amely ellenségünk, és amely kaján vigyorral vár bennünket az út végén, a következő kanyarban, vagy ki tudja mikor, legyőzött ellenség. Ne csaljuk meg magunkat, mondja Pál, azaz ne gondoljuk, hogy bármilyen evilági bölcsesség, tanulás, ismeret és erőfeszítés eljuttat ide bennünket. Sőt, Ebben a szakaszban túlmegy ezen az apostol, és azt mondja, hogy az igazság az, hogy minél bölcsebbek vagyunk, minél tanultabbak vagyunk, minél értelmesebbek vagyunk, minél inkább így keressük az evangélium titkát, annál nehezebb helyzetben vagyunk, annál jobban becsapjuk magunkat. Mert amikor az ember Istenről, az ő uralmáról, az ő munkálkodásáról minden emberi értelmet kielégítő választ keres, akkor éppen azt veszíti el, amit a legjobban szeretne. Minél jobban bízik az értelemben, annál kevésebb az esélye annak, hogy megragadja az evangélium titkát, a feltámadás valóságát. Minél jobban meg akarjuk érteni, hogyan lehetett Isten emberré Jézusban. Hogyan juthatott az emberré lett Isten a lázadók és rabszolgák számára fenntartott gyalázatos halálra. Hogyan támadhatott fel a halálból, hogy újra éljen. Milyen új, dicsőséges testben jelent meg a tanítványoknak. Minél inkább meg akarjuk ezt érteni, annál jobban elveszünk. Mégpedig azért, mert ezen az úton, a világ bölcsességének az útján a kiinduló pont mi magunk vagyunk. A kiinduló pont a magunk értelme. A kiinduló pont a magunk keresése. És amikor az értelem válik az Isten ismeret mértékévé és szűrőjévé, amikor Isten ismeretének önmagad válik a kiinduló pontjává, a szűrőjévé, a mértékévé, akkor a végül nem juthatsz máshova, csak oda, hogy ez az egész Isten dolog feltámadásostul és mindenestül érthetetlen és bolondság. A napokban került elém egy beszélgetés egy szerzetes és egy fiatalember között, aki négy társával egyetemben nem keresztényként vállalkozott arra, hogy egy kolostorban töltenek 40 napot. A szerzetes közösségével élve. Naponta 6-szor fognak imádkozni, miközben nem keresztények, 40 napon keresztül. És ez a fiatalember, akiről ez a beszélgetés rövid kis részlet utal most, ez egy igazi mai kereső, aki nagyon-nagyon sok mindent tanult, nagyon sokfelé keresett, buddhista kolostorban töltött időt. Amikor ez történik, akkor éppen doktori tanulmányokat végez. És a beszélgetésnek ez a rövid eleme, ez a következő volt. A szerzetes ebben a beszélgetésben azt kérdezi, hogy és te mit gondolsz Istenről? Mire az a válasz, hogy ha azt mondod, hogy te hiszel-e Istenben, akkor az a kérdésem mondja, hogy mit értesz az alatt, hogy te, mit értesz az alatt, hogy Isten, és mit értesz az alatt, hogy hinni. És valóban érvényes bölcsesség, nem mit jelentenek ezek a szavak? Mit jelentenek ezek a fogalmak? Hogyan definiálható a te, vagy az én, az individuum? Mit akarhat, mit hordozhat az a szó, hogy Isten, és mit jelenthet az a szó, hogy hinni? Ha valaki bölcs, ha valaki értelmes, akkor ebből az egyszerű kérdésből, ebből a három szócskából, hogy te hiszel Istenben, véget nem érő eszmefuttatásba, keresésbe és tanulmányba foghat. De komolyan, vég nélkül lehet beszélni arról, hogy melyik korban és kultúrában ki és mit értett ezek alatt. Mit értett az alatt, hogy az én, hogyan formálódott az énnek a gondolata koronként és kultúránként. Mit jelentett különböző korokban és kultúrákban az, hogy Isten? Vagy mit jelentett az, hogy hinni? Végtelen oldalról megvizsgálható, és végtelenül lehet keresni. Szóval szerzetes, és te mit gondolsz Istenről, fiatalember? Ha azt kérdezed, hogy te hiszel-e Istenben, az a kérdésem, hogy mit értesz az alatt, hogy te, hogy Isten, és hogy hinni? Mire a szerzetes egy elég egyszerű választ adott? Igen, ez jó kifogás. Vagy így is fordíthatjuk. Nos, ez jó menekülés. Mert Isten, ahogy Pál mondja, a saját rahasságukkal fogja meg a bölcseket, valamint tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Értitek? Minél inkább így akarjuk megragadni ezt az igazságot, a saját értelmünk, a saját józanész szerint, annál elveszettebbek vagyunk ebben a történetben. Ezért mondja Pál, ha valaki bölcs akar lenni Isten szerint, bolondá kell lennie e világ szerint. És ez itt most azt jelenti nekünk, hogy ha tényleg meg akarjuk ragadni Krisztus feltámadását, és annak a hasznát, annak a titkát, hogy minden hatalom neki adatott menjen és földön, és ezzel együtt minden a tiétek, minden a miénk, akkor máshonnan kell kiindulni, mint a saját értelmünk, a saját józaneszünk, a saját kifinomult intellektusunk. Máshonnan kell indulni. Akkor legyünk annyira bolondok, akkor annyira bolondnak kell lenni, hogy azt mondjuk, a kiinduló pont nem én vagyok. A kiinduló pont Isten. Ez az alapkérdés. Hogy a kiinduló pont én vagyok, vagy a kiinduló pont Isten. A kiinduló pont, azt kell mondani, és ez bolondság, nem az, amit én érthetőnek tartok, amit én hihetőnek tartok, hanem az, amit Isten kijelentett, az, amit Isten tett, az, amit Isten mond. És ez nem azt jelenti, hogy lemondok az értelmemről, ez nem azt jelenti, hogy eldobom az értelmemet és magamat, mint egy Istenért, oda vetem az értelmetlenségnek, meg a gondolkodás nélküliségnek. Nem ezt jelenti, de azt jelenti, hogy az értelmet, a józanészt, a kifinomodott intellektust, az összes bölcsességedet, ami van, minden tanulmányodat és minden keresésedet Isten után helyezed a második helyre. Mert különben ezek veszítenek el. A kiinduló pont az ő szava. A kiinduló pont az ő minket elérő kijelentése, a kiinduló pont az ő igéje, és ehhez szabjuk az értelmünket. Megmarad az értelem, megmarad a józanész, megmarad a gondolkodás, megmarad a keresés, de úgy, mint ami alárendelt. Alárendelt a megfeszített és feltámadott Krisztusnak. Ha meg akarjuk ragadni a feltámadás valóságát. Ez az első lépés, hogy alárendeljük önmagunkat annak, aki szól. Kié lehet a minden? Akik bolondok-e világ bölcsessége szerint, de bölcsek Isten bölcsessége szerint. Másodszor, mi akkor ez a minden? Minden a tiétek, mi minden? Hogyan jut Pál ehhez a kijelentéshez, és hogyan értsük ezt? Az alaphelyzet a levélben, és erről hetek óta beszélünk, de újra fel kell, hogy elevenítsük, hogy a korintusi gyülekezet megosztott különféle tanítók mentén. Pál apostol plántálta, alapította a gyülekezetet, de ő aztán továbbállt, innen a levelezés. Ott volt velük egy Apollós nevű tanító, aki más karakter, más jellegű volt, mint Pál apostol, egy igazi ékes szóló rétor. Hatással volt rájuk Kéfás, azaz Péter, aki egy más hangsúlyú teológiát képviselhetett. És a gyülekezet a különféle tanítók mentén megosztott. Egyesek Pált tartják a legnagyobbak, mások Apollós tanítása mellett érvelnek, mások meg azt mondják, hogy Kéfás, Péter az igazi. Pártok alakultak, amelyek irigykedtek, versengenek, viszálykodnak, büszkélkednek. És ez nem a tanítókból fakad. Pál beszél erről, hogy ők Apollossal teljesen rendben vannak, közöttük nincs viszály. Ezt a gyülekezet teszi velük. Ezt a gyülekezetnek a problémája. De az ember ember, nem? És ez azt jelenti, és abban mutatkozik meg, hogy az ember kiválaszt egy vezetőt, és azt mondja, hogy mi hozzá tartozunk. Mi az övéi vagyunk. Mi őt képviseljük, mert ő az igazi. És akkor van, akinek ezt tetszik, valakinek az. Mi Pálhoz tartozunk, mi Páléi vagyunk, mi Apollóséi vagyunk, mi Kéfáséi vagyunk, és így tovább. És akkor Pál itt egyszer csak, amit nagyon furcsát mond, megfordítja a normális és bejáratott rendet, és azt mondja, hogy figyeljetek, nem ti vagytok az övéik, hanem ők a tiéitik. Nem ti tartoztok Pálhoz, nem, Pál tartozik hozzátok. Nem ti tartoztok Apolloshoz, Apollos tartozik hozzátok. Nem ti vagytok Kéfáséi, hanem Kéfás Péter a tiétek. Ezt mondja tehát, hogy senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek, értitek? Minden a tietek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, a tietek. A tietek. Nem ti vagytok az övéi, hanem ők a tieitek. Isten Uram a feje tetejére állította a dolgokat. A vezetők tartoznak a korintusiakhoz, és nem a korintusiak a vezetőkhöz. A vezetők tartoznak a Krisztus gyülekezetéhez, és nem a gyülekezet tartozik a vezetőkhöz. A Krisztus teste a gyülekezet birtokolja a vezetőket, és nem a vezetők birtokolják a gyülekezetet, mondja Pál. Szóval, hé, miért mondjátok, hogy ti Pálé-i vagytok? Megint mások, ti Apollósé-i vagytok, vagy ti Kéfáshoz tartoztok? Hát ők a tiétek. Minden a tiétek ér el ehhez a gondolathoz Pál. Így jut ide. De ezen a ponton viszont valami furcsát mond, mint hogy egy kicsit úgy elszállt volna, vagy elvetette volna a súlyukot. Mert eddig értjük, rendben, ők a tiétek, rendben. De nézzétek meg, mit mond. Minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Már rendben, hogy a tanítók az övéik, de a világ, a kozmosz, az élet, a halál, tiétek az élet meg a halál. A jelen meg a jövendő, az eljövendő világ a tiétek lenne, a miénk lenne. Vannak nagyon-nagyon gazdag emberek, tudjuk jól, olyan milliárdusok, akik több felet rendelkeznek, mint akár Magyarország költségvetése, vagy egy országnak a vagyona. És talán róluk mondhatjuk azt, nem, hogy hát minden az övék, mert amit szeretnének, bármit, bármikor, azt megszerezhetik és megvásárolhatják. Vannak emberek, minden az övék. De mégis azt mondanák, hogy de figyelj, azért a kozmosz azért az nem a tiéd. Azért az élet az nem a tiéd. A halál nem a tiéd. Az nem te uralkodsz ezek felett. A jelen világ, az nem a tiéd, az eljövendő, az Isten által újjáteremtett világ, amire Pál utal, hát az meg pláne nem a tiétek, akármennyi pénzetek van. Ezt nem lehet megvásárolni. Ez mindenkin túlmutat. Akkor miért mondja Pál a gyülekezet tagjainak, hogy minden a tiétek, mindezek a tiétek, szimbolikus, képletes, lelki, azaz nem valódi, amit mond. Valami keresztény, kegyes beszéd, amivel vigasztal minket, akik pontosan tudjuk, hogy közel sem minden a miénk. És a magunk is területén birtokolunk, az már bőven jó. Közel sem tudjuk mindazt a birtokunkban, amit kevés, nagyon gazdag ember tulajdonol. De akkor próbáld újra hallani, amit Jézus mond húsvét hajnalán. Nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Jézus ezt mondja. Nekem adatot minden. Az egész világ feletti uralom az enyém, aki halott voltam, de élek. Aki mindent elvesztettem, de az atyától mindent visszanyertem. Pál és Apollós és Kéfás az enyém, mondja Jézus. A kozmosz az enyém. Az élet és a halál, nézzetek rám, az enyém. Ez a világ minden nyomorúságával, szenvedésével, az enyém. Az eljövendő világ, amikor nem lesz halál és gyász és fájdalom és betegség, az enyém, mondja Jézus, minden az enyém. Mert ha Krisztus valóban feltámadt a halálból, gondolkoz, ez logikus. Ha valóban feltámadt a halálból, akkor tényleg övé minden, mert különben vagy a halálé minden, hiszen végül a halál mindent elnyel, amit látunk és ami körülöttünk van. Vagy a halálé, a romlásé, a pusztulásé minden, mert mindent elnyel. Vagy pedig ha Krisztus valóban feltámadt a halálból, és az ellenkezőjére tudja ezt fordítani, akkor Krisztusé minden. És ő azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Értitek? Arról beszélünk, hogy mit jelent, hogy minden a tiétek. Értitek? Hogy kapcsolódik a kettő egymáshoz? Figyeljetek újra az apostolra, figyeljetek a szavaira. Minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek, ti viszont Krisztuséi vagytok. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti viszont Krisztuséi vagytok. Ha minden Krisztusé és ti a Krisztuséi vagytok, értitek, azt mondja, akkor nem kell már tanítók által pozíciót keresni, másokat kiszorítani, birtokolni, visszájkodni, mert nincs miért. Miért akartok a saját kis helyeteken pozíciókat, státusz szerezni azáltal, hogy azt mondjátok, hogy tanítókhoz tartoztok, hogy másokat ebben kiszorítsatok, amikor különben Krisztusban minden a tiétek? Miért tesztek úgy, mint a tényleg azon múlna bármi is, hogy Pál beszél szebben, vagy Apollós, vagy Kéfás által jutottatok hitre, vagy Pál szavain keresztül? Minden a tiétek, értitek? És ez itt és most az élet minden területén igaz ránk nézve, helyettesítsd be a magad történetét. Minden a tiétek, miért aggódtok annyi minden miatt? Minden a tiétek, miért aggódtok az egészségetek, a pénzetek, a biztonságotok, a taníttatásotok, a munkahelyetek, a párotok, a gyermeketek miatt? Persze, hogy aggódunk. Hogy ne aggódnánk, mindannyian aggódunk, de értitek? Minden a tiétek, miért aggódunk? Minden a tiétek. Tiétek az élet, tiétek a jelen, tiétek a jövő, mert Krisztus mindent megnyert. Egy anglikán teológus, Anti Wright, így foglalja ezt össze. Figyeljetek ezekre a képekre. A korintusiakról beszél, de akár rólunk is mondhatná, csak nem ismer minket. A korintusiak olyanok, mint akik sáros pocsolyában pancsolnak, miközben ott van mellettük az óceán. Mint akik mocskos vizet isznak egy szennyezett kútból, amikor a legjobb bor és hegyi forrásvíz rendelkezésükre áll. Személyek kultuszába merülnek bele élvezettel, mintha ők is csak civakodó bölcselkedők egy csoportja lennének. Közben pedig az egész kozmosz és annak minden igazsága, misztériuma és bölcsessége az övék, hogy megismerhessék. Meghallgatod még egyszer? Hogy milyenek vagyunk? Mint akik sáros pocsolyában pancsolnak, miközben ott van mellettünk az óceán. Mint akik mocskos vizet iszunk egy szennyezett kútból, amikor a legjobb bor és hegyi forrásvíz rendelkezésünkre áll. Személyek kultuszába merülnek bele élvezettel, mintha ők is csak civakodó bölcselkedők egy csoportja lennének, közben pedig az egész kozmosz és annak minden igazsága, misztériuma és bölcsessége az övék, hogy megismerhessék. Gazdagréti gyülekezet, feltámadás reggelén, minden a tiétek, ti pedig Krisztuséi vagytok. Na akkor hogyan lehet a miénk? Ha valóban a Krisztuséi vagyunk, és a valóban szón van most a hangsúly, ha valóban Krisztuséi vagyunk, minden a tiéd, ha Krisztusé vagy, hiszen benne lett minden a tiéd, tehát hogyan lehetsz ma Krisztusé, vagy honnan tudhatod, hogy Krisztusé vagy-e? Ha Krisztusé vagy, nem a magadé vagy. Ennyi. Minden a tiéd, figyelj, minden a tiéd, de csak akkor, ha te nem vagy önmagadé. A világ bölcsessége, a józanész azt mondja, minél inkább kontrollálod magadat, minél inkább csak magadra hallgatsz, minél inkább a magadé vagy, annál többet nyersz meg az életben, annál teljesebb és annál boldogabb vagy. És Isten bölcsessége azt mondja, hogy minden a tiéd Krisztussal együtt, de akkor és csak akkor, ha te nem önmagadé vagy. De miért? Annyira idegen nekünk még a gondolat is, hogy nem a magunkéi vagyunk. És ez akkor is így van, ha sokan megtanulták Heidelbergi KT-ból a mondatot, hogy mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, de hát más ezt felmondani, és más mélyen hinni, ezzel azonosulni, nap mint nap megpróbálni megélni, hogy mit jelent, hogy nem a magamé, hanem Krisztusé vagyok, és hogy Krisztusban minden az enyém, miközben minden miatt aggódom. Hogy hogy lehet kijönni a sáros pocsolyából, és belépni az óceánba, hogy lehet inni a tiszta vízből, és otthagyni a mocskos vizet. De az igazság az, hogy Krisztusra, aki minden hatalom menjen és földön, csak úgy mondhatunk igent, ha önmagunk azon vágyára, hogy mi tartsuk kézben magunkat, a magunk életét, nemet mondunk. És ezt nem lehet feloldani meg, elsikálni, mert nem tartozhatsz egyszerre két úrhoz. És igen, a kettő közül az egyik az, amikor az van bennünk, hogy hát végül is azért a magamé vagyok. És a másik meg az, ami azt mondja, végül is Krisztuséi vagyunk. Krisztus által pedig Istené, az élet forrásáé és a teremtőjé. Hogyan lehet a miénk? Időbe telik, amíg az ember megismeri Isten igazságát mindenről. Időbe telik, amíg az ember elkezdi felismerni saját szívének az ellenkezését. Ez egy jó mencsvár, mondja a szerzetes a fiatal embernek, aki később azon is nagy utat jár be. De időbe telik, mire rájön, hogy az a bölcs mondat, hogy csak azt nem tudom, hogy mi a te, mi Isten, meg mit jelent hinni, az semmi más, mint a saját szívének a menekülése. A mencsvára. Időbe telik, amíg felismered, hogy hol vannak ezek a gondolkodásodban és a szívében. De ma azt akarom mondani, hogy ez az idő véges. Kétszeresen is véges. Egyrészt véges, mert nem tudjuk, hogy meddig van időnk Krisztushoz fordulni. Másrészt véges, mert gyakran mondogatja az ember, hogy még időre van szükségem, még időre van szükségem, még időre van szükségem, de már régen nem időre van szükséged, bátorságra van szükséged, őszinteségre van szükséged, elhatározásra van szükséged, arra van szükséged, hogy átad magad Krisztus hatalmába. Sokan halogatnak sok ideje. Sokan átadják magukat, hogy majd később. Sokan megcsalják magukat, hogy még nem készek, vagy még nem elég érettek. Sokan, túl sokan. De ma reggel a feltámadt Jézus, akit meghívtunk magunk közé, a Szentlélek által megszólít téged. És azt mondja, hogy legyen már vége az önámításnak. Legyen már vége önmagad becsapásának. Legyen vége végtelen magyarázkodásoknak. Legyen vége az emberi bölcsességre való hivatkozásnak. Legyen vége annak, hogy önmagad uraként elutasítod azt, aki szól. Legyen végre vége a sáros vízben pancsolásnak. Legyen vége a mocskos vízből merítésnek. Legyen vége, hogy kezdődjön valami új. Itt van előtted Krisztusban minden. Tárd fel előtte a szíved, aki azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Borulj le előtte. Ismerd el életed urának. Engedd ki önmagad uralmát a saját kezedből. Hódolj előtte. Magasztaljad őt. Mert Krisztus feltámadt. Krisztus feltámadt. Krisztus feltámadt. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked az úrvacsorai közösséget. Köszönjük azt, ahogy elküldted szent lelkedet, és itt volt közöttünk, és hisszük, hogy itt is van, és ami testünk a szent lélek temploma. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk ezt a hitet, ezt a bizonyosságot, hogy amikor kilépünk a templomból, és indulunk otthonainkba, szeretteinkhez, akkor nem egyedül, hanem a te lelked erejével és bátorságával megyünk. És kérünk, Szentlélek, hogy taníts bennünket imádkozni, hogy bölcsek legyünk, hogy egyetlen egyet akarjon a mi szívünk, Jézus Krisztus téged, akinek adatott minden hatalom, menjen és földön. Kérünk, Szentlélek, hogy végezd el a szívünkbe, hogy ne akarjunk mást, mint amit az Atya akar, amikor a saját életünkre gondolunk, amikor a párkapcsolatunkra gondolunk, amikor a gyermekeinkre gondolunk, amikor a hivatásunkra gondolunk, amikor az elköltözött szeretteinkre gondolunk, bármire is, Uram, ami foglalkoztat bennünket, akkor legyen meg a Te akaratod, Atyánk, és végezd el a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy egyek legyünk veled, hogy valóban igaz legyen, amit énekeltünk, hogy mi a tied, te pedig a miénk vagy. És ezt pecséted el a szívünkbe, Urunk, drága Szentlélek, napról napra. És így könyörgünk gyülekezetünkért, gyülekezetünkben lévő betegekért, gyászolókért, vagy éppen hálával örvendezőkért, hogy minden a szívükben rád mutasson, és mindenben téged lásson meg, és könyörgünk református egyházunkért, magyar népünkért, Európáért. Urunk, jöjj és hozd a te békédet, a benned vetett hitet, erősíts meg a te népedben, és könyörgünk az egész teremtett világért, hogy minden rólad beszéljen, és mindenben téged tudjunk, Urunk, meglátni, hogy te eljöttél, hogy te valóban feltámadtál, te megváltottál bennünket az örök életre. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.